Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Beke László vagyok, önök pedig az Érdekes emberekről szóló magazinunkat hallgatják. Mai adásunkban folytatjuk a múlt héten elkezdett beszélgetést dr. Csókai András idegsebészfőorvossal. Néhány mondatod, amióta ismerlek, ennek lassan 10 éve benne van, és benne is marad, azt hiszem, az emlékeimben. Az egyik mondatod az volt, amikor nálunk voltál a falunkban, hogy megadtad a telefonszámod, és azt mondtad, hogy ha valami bajod van, akkor hívjál. Hát azóta már egy párszor hívtalak, nem is annyira a magam ügyében, hanem inkább másoknak a kérésére. A másik az viszont egy ennél sokkal döbbenetesebb mondat volt. A hírekből értesültem egy alkalommal, amikor a kisfiad elköltözött ebből a világból, és fölhívtalak telefonon, és mindösszesen ennyit mondtál, hogy eddig volt egy kisfiatok ebben a világban, most van egy angyalkátok oda át. És elküldtél nekem egy képet, ami valamelyik azóta már kipurcant mobiltelefonom memóriakártyájában vagy memóriájában van. Én akkor döbbentem meg, és akkor értettem meg ezt a benned lévő radikális hitet, hogy minden fájdalom, minden gyász ellenére micsoda erő van abban a hitben, amit te kaptál, és amit élsz. Egy pár szót tudunk erről a helyzetről is beszélni.
Persze, nagyon nagy nyugalommal, és pontosan azért, hogy ezt megtapasztaltam az elmúlt évek során, hogy nagyon sok tanúságtevő alkalmon veszek részt, és ott mindig ez szóba kerül, és a reflexió az, hogy hasznos, mert sok ember hordozza ezt a fájdalmat. Sokkal több ember veszti el a gyerekét például, mint amelyre gondolnánk. Ugye a szülők elvesztése is egy fájdalom, a házastárs elvesztése nagyon nagy fájdalom, de nincs benne természetellenesség. Nincs igazi, persze a módja lehet a halálnak azért természetellenes, persze, de ugye érthető, amire gondolok. De a gyermek elvesztésében van egy pluszba, egy bődületes természetellenesség, és az ember, hogy mondjam, ha ez hitben kapja meg ezt a, mondjuk így, hogy drámát, azért nem nevezem már tragédiának, mert a tragédiába belefullad az ember, a drámába, meg van katarzis, de utána van kiemelkedés belőle, és akár egy magasabb szinten, és velem is ez történt. Tehát az merül fel az emberben, a hívő emberben, Isten nem hibáztatja, ez egy alap dolog. A Covidért nem lehet hibáztatni Istent. Csak hogy vajon miért engedi? Miért engedi? Ő biztos, hogy nem találta ki a vírust, vagy nem találta ki azt, hogy a Marcika így elmenjen, de miért engedi, hogy legyen? És tulajdonképpen erre kell választ kapnia az embernek a hitben, imádságban. Ha nem tudod elfogadni, akkor is el kell fogadni, és be kell tenni a misztériumnak a polcára, és olyan indirekt módon lehet ezt megközelíteni, hogy egyetlen egy biztos dolog van, a Teremtő Istened, aki téged megteremtett szeretetből, minden embert egyedüli módon teremt meg szeretetből, nem emberi fajt teremtett, minden egyes embert egyedüli módon teremtve van a fogantatás pillanatában, azt el kell fogadnod, hogy ő téged sokkal jobban szeret, mint te magadat. Ez nagyon fontos. Akármilyen nagy szerelembe élsz a feleségeddel, férjeddel, az Isten őt jobban szereti, mint te tudod szeretni. Önfeláldozóbban szereti, önzetlenebbül szereti. Ugyanez igaz a gyerekedre is. És ha egyszer megengedte, hogy legyen, megengedi, hogy legyen egy ilyen borzalom, az biztos, hogy tudja, hogy miért engedi meg, és biztos, hogy az is az embernek a javára válik. Pici türelem kell ezt kivárni, hogy az ember fölfogja, hogy miért vál a javára. Föl fogjuk fogni azt is, hogy a Covid-járvány miért vált a világ javára. nagyon rossz lejtmenetben volt az emberiség, mindenféle fogyasztási őrület és minden igazságtalanság, mindenféle. Talán ez a járvány is egy kicsit megállítja a vesztébe rohanó emberiséget, elgondolkodtatja, ha nem is mindenkit, de sokakat, és akkor az a sok ember egy más úton kezdi az életét, és közelebb jut az üdvösségéhez, mert végül is az a legfontosabb az életünkben, hogy életünk végén elérjük az üdvösséget, a földi életünk az létünkből egy perc. Tényleg még annyi se, szóval az örök létünkből. De viszont egy fontos perc, mert sok múlik rajta, hogy hogyan folytatjuk utána tovább. Tehát ha ez a végtelen bizalom megvan az emberbe, és elfogadja azt az evangéliumi tanítást, ami egy alaptanítás, hogy Isten szeretőknek minden a javukra válik, akkor rá fog döbbenni arra, hogyha egy kis latencia idővel is, de azok a tragédiák, amik érték az életébe, legyen az például egy gyerekhalál, ami nagyon tragikus volt, mert pláne nagyon tragikus módon történt, hogy kis 10 éves gyerek ott a teljes családi békébe, kinn a teraszon, miközben benn ülünk, beleesik egy epilepsziás roham kapcsán a 20 centis medence vízbe, és ott megfullad, és miközben benn ülünk, és utána ezt megtalálni, fölismerni, hát szóval ez egy iszonyatos dolog, de az ember javára válik. Rögtön lehet kérdezni, hogy várt ez Andriskám a te javadra? Hát úgy várt a javamra, hogy olyan misztikus élményeim lettek, olyan misztikus Isten tapasztalataim lettek, hogy az egy mérhetetlen bizonyosság, hogy az minden úgy van, ahogy Jézus mondja az evangéliumban. És ha viszont minden úgy van, akkor neked nem egy dolog miatt nem kell aggódnod, hogy mi van a gyerekeddel. A legjobb helyen van. Múltkor is volt egy ilyen szegény, van egy szegény házaspár, és több gyerekük van, és az egyik egy nagyon súlyos agytumora van, és hát nagyon nehéz a helyzet, és akkor mindig úgy avval kezdem, amikor ilyen betegeket látok, vagy szüleiket vigasztalni, hogy egybe legyenek biztosabb, hogy a gyerekkel nincsen semmi gond. Ha elmegy, ha marad, akkor örülünk, ha elmegy, akkor sincsen, mert az biztos, hogy az a ígéret elhangzik, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem juttok be a mennyek országába. Tehát egy van a nagypapába, vagy a nagymamába, vagy édesanyába, édesapába, hát lehet, hogy egy kis tisztító tüzet, hogy meg kell járniuk, mielőtt oda jutnának, ha feltéve, ha nem voltak valami kapitális gazemberek. De még akkor is ott van Isten irgalma. De a gyerekeinknél ott nincs, ott nincsen, ott nem lesz. Ők ártatlanul mennek a Jézushoz, és egy nagyon kedves gyóntató atya ezt így meg verbalizálta is számomra, Hevenesi atya már meghalt, Isten nyugosztalja, egy csodás jezsuita atya volt, amikor azt mondta, hogy gyóntam nála, és hát ott keseregtem a haláleset után egy héttel talán, és mondta, hogy Andriskám, ne irigyeld Jézustól azt a marcikát. Ezt tudom, hogy az akkor olyan érthetetlen volt, de értem, hogy mit mond, tehát értem, megértettem aztán, hogy mit mondott, és valóban a másik dolog, amit észrevesz az ember ilyen meghalt kisgyermekével kapcsolatban, hogy állandóan vele van. Szóval állandóan vele van, szinte többet van velem, mint az összes többi élő gyerekem. Tehát ez is egy hatalmas misztérium. Tehát nincsen gond, mert miért lenne gond? Hát az egész 3 év, Jézus 3 évének, amíg kilépett ugye a názáreti bezártságból, hát az arról szól, hogy eljut a feltámadásig, és az a feltámadás az mindent megkoronáz, és azt arra is rá kell döbbenjünk, hogy a jövőnk történik meg Jézus feltámadásba, feltámadásába. Tehát a mi jövőnk már megtörtént. Nem olyat várunk, ami még nem történt meg. És hogy az ember egy kicsit mélyebben belegondol, amikor kesereg, amikor kirúgták a munkahelyén, otthagyták a barátai, otthagyta a házastársa, csalódott a gyerekeiben. Ha ebbe egy kicsit mélyebben belegondolunk a feltámadás misztériumába, hogy hú, hát velem is ez fog történni, és csak annyit kell tennem, hogy jó legyek, akkor ez egy olyan nagy megnyugvás és egy öröm, amit megél az ember, és egyből azt veszi észre, hogy 5 perce még depressziós volt, de egy kicsit mélyen belegondoltam, akkor már jövök is ki belőle. De ez egy folyamat. Megint mi kell hozzá, amiről az elején beszéltünk, el kell jutni egy olyan megtérési pontig, ami csak egy kezdet, hogy fölismerje azt az ember, hogy élő kapcsolat kell a benne élő Krisztussal, a Szentlélek által, és a Szentlélek által eljutok Jézushoz, és a Jézus által meg eljutok a mennyei Atyához, és így áll össze ez a csodálatos Szent Háromság.
Kedves hallgatók, a zene következik, majd folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntjük Önöket. Dr. Csókai András főorvos úrral beszélgetünk, és hát eredetileg más kérdésem lett volna, de azért rávezettél, hogy kérdezem meg, hogy milyen könyv van a kezedben. Hát akkor most ezt kérdem, de utána azért csak fölteszem azt a kérdést is, amit terveztem. Előbb beszélj erről a könyvről.
Ez egy kis könyv, a Szent Gellért kiadó adta ki. Két ilyen kis könyv van, minden napunk ajándék Istentől, ez az egyik. És a másik talán még fontosabb ebbe a Covid világba, egy kis lelki erő minden napra. Ilyen mondatos idézetek vannak, és nem csak keresztény gondolkodóktól, vagy szentektől, vagy lelkészektől, hanem mit tudom én, Shakespeare-től, meg kínai közmondás is van benne. És belül most már talán 2,5-3 éve kezdtem el, hogy az osztályon a vizit előtt, amikor összegyűlünk a nővérpultnál, a vizit előtt tartok egy nagyon-nagyon rövid felolvasást, de tényleg egy perc. Úgy szoktam mondani, hogy bedobok egy szeretett bombát az osztályközösségbe, hogy ezzel induljon el a reggeli vizit. Nagyon sokszor az emberek fáradtak. Na, ebbe a Covid világba ez ugye megterhelt volt az egészségügy nagyon, meg most is még az. Szóval egyszerűen van egy kiégettség, van egy fáradtság, hogy valamivel útnak tudjuk indulni. És ez egy hihetetlen fontos dolog. Van itt minden csodálatos, például amit Beethoventől egy ember hivatása, hogy szeresse a szépet, kövesse a jót, és cselekedje a legjobbat. Mondjuk ez egy ilyen idézet. De aztán jönnek sorba a Boszkó Szent János, úgy dolgozzunk, mintha örök életünk lenne, és úgy éljünk, mintha minden nap meg kellene halnunk. Tehát nagyon széles a skála. Aztán itt van, ugye már említettük a Gyökösi Bandi bácsit, írja, a lélekben szegény már senkitől sem függ, csak Istentől, és ezért valójában független. Szóval ezek fontos gondolatok, és mindig egy ilyen kis lelki erővel indítom el a csapatot. Hát sokáig olyan értetlenül néztek, hát most is van, aki közben beszélget, nem figyel oda, de azért sokan odafigyelnek, sőt volt olyan, hogy mit tudom én, szabadságon voltam, és már mondta az egyik kedves nővér, hogy hú, de jó, hogy visszajött, most már kellenek ezek a reggeli felolvasások. Tehát azt hiszem, hogy egy vezetőnek ilyenekre is kell figyelni, lelki gondozását is meg kell próbálni végezni a csapatának, amit vezet. No, de kérem a kérdést, mert itt elmostam.
Az a baj, hogy közben ezernyi más kérdés jutott eszembe, de azért igyekszem ehhez tartani magam. Közelmúltban, és említetted is itt a beszélgetés egy pontján, hírekből hallottuk, hogy jól emlékszem, Bangladesbe történt ennek a Siamaker párnak a szétválasztása? Jól emlékszem? Igen, Bangladesben. A világ egy pontján ők megszületnek, gyakorlatilag egy rettenetes helyzetre vannak ítélve, te itt élsz Magyarországon. Hogy kereszteződött a ti utatok, és hogy alakult ki ez az egész munka, amit te ott végeztél a munkatársaiddal?
Ó, ezek biztos, hogy benne van a Jóisten keze ebbe is. A Pataki Gergely barátommal 2001-ben alapítottunk egy alapítványt Teréz anya sugallatára, emlékszem, a Ferences templomba. Úgy neveztük el, hogy Cselekvés a kiszolgáltatottakér alapítvány. És mindenféle csináltunk. Én főképp az abortuszra helyeztem a hangsúlyt. Aztán a Gergő később behozta egy 8 éve részben a missziós tevékenységet Bangladesbe. Aztán én külön elindítottam az alapítványtól függetlenül a nigériai missziót. Oda egyszer elhívtam a Gergelyt, aztán ő visszahívott Bangladesbe 2017-ben, és ott találkoztunk az ikrekkel. Tehát ott a Dhaka Medical College-be odahozták az ikreket, hogy hallották, hogy itt van egy idegsebész is, és hogy tud-e valamit, lehet-e valamit kezdeni, mert nem vállalták el, nem volt bejelentkező, és aztán amikor nézegettem radiológiai, az érfestéses MR, ugye MR vizsgálattal megjeleníthető közös érképleteket, akkor meg is értettem, mert én is mondtam, hogy ez vállalhatatlan. Vállalhatatlan, nem lehet szétválasztani, és nem az agy miatt, az összenőtt agy, vagy összetapadt agy kérgek miatt, hanem a közös nagy vénás rendszer miatt. Tehát így kerültek az ikrek szemközelbe, és azért elkezdtem imádkozni a már a beszélgetés elején elmondott Jézus imát, és körülbelül egy 5 perc után beesett, megszületett, szoktam mondani, hogy Jézus bemondta azt az idegsebészeti koncepciót, ami által meg lehetne esetleg csinálni ezt a műtétet. Konkrétan a vénák szétválasztásának a koncepcióját, amit csak katéteres úton gondoltam. Ehhez kellett még egy katéteres sebész zseni, nem tudok mit mondani, de az meg pont itt dolgozik nálunk a Honvéd Kórházban, a Hudák István, úgyhogy még onnan elküldtem neki telefonon a képeket, és kérdeztem, na ezzel mit tudsz csinálni? Meg tudod-e úgy tesztelni, elzárni, hogy ebből legyen valami, és akkor egy pár nap múlva visszaszólt, hogy szerintem meg lehet csinálni. És akkor még abban az évben kimentünk az Istvánnal Bangladesbe, kétszer is, és egy összesen 14 óra műtéttel, 3 ülésben szétválasztotta az összenőtt közös vénás rendszert, és ez egy akkora bravúr, hogyha az ikrek nem is élik túl a műtétet, akkor is önmagába megállja a helyét ez a elképesztő bravúr, amit az István ottan megcsinált, és ugyanilyen bravúrral operálja itt azokat a érdaganatokat, amit senki nem tud megoperálni, mert azokat is nem csak az artériák felől támadja meg, hanem a vénák felől, és ebbe egy teljesen új metodikát dolgozott ki, amibe világelső. Na, tehát így indult az egész, és ott álltunk végül egy évvel később, nagyjából 2018-nak a augusztus végén, hogy a vénák szét voltak választva, a két gyerek, meg az agyuk, meg a koponyájuk az egybe volt, és akkor így kezdtünk még tovább lépdelni, akkor a Gergely hihetetlen képességgel, szervező munkával idehozta az egész családot, és Budapesten egy fél évét tágította a bőrt, hogy amikor szétvágjuk a fejecskéket, akkor be lehessen fedni bőrrel azt a hatalmas két tátongó nyilást, amiben azért az agy van mind a két gyerek részéről. Én meg imádkoztam, készültem friss halottak boncolásával, modellezéssel a műtétre. Minden nap ezzel kezdtem, ezzel ébredtem, és akkor végül összeszedtük az anesztes csapatot is, mert ez is egy rendkívüli dolog volt, ezt a gyerekeket elaltatni arra a 20-30 órára, és végül, hát most már lassan 2 éve lesz, augusztus 1-én és 2-án 19-ben lement ez a 26 órás tiszta műtéti idejű, hihetetlen grandiózus műtét, plusz még volt 3-3 óra az a narkózis bevezetése, kivezetése. Hú, hát ez egy borzasztó nehéz volt. Ott a műtét közben is kézzelfoghatóan megtapasztaltam a Jóisten segítségét, olyan mentő ötleteket, meg csodákat kaptunk, hogy túlélték a gyerekek és a posztop szakba is. Tehát valahogy ez egy nagyon nagy összefonódása volt a tudománynak, a mindennapi gyakorlati sebészetnek, innovációnak, és az Úr Jézus segítségének, hogy erről mindig tanúságot teszek, és ez egy nagyon fontos lépcső, de már korábban is átéltem ezt, mert voltak idegsebészeti innovációk, amik szintén imádságban jöttek. Tehát ez egy nagy feladat az életemben, hogy a hitet és a tudományt, de most én a Jézusitre gondolok. Tehát nem, mert azt már úgy elfogadják, hogy hát úgy van az Isten, úgy van a felhők fölött. Van 2000 vallás, azok mindenféle Istenbe hisznek, és akkor van egy olyan közös Isten, és akkor végtelen intelligencia, materialisták így szokták fogalmazni. Nem igaz, nem ismeretlen az Isten. A megváltás megtestesültél által megmutatta, hogy milyen, és ez nekünk borzasztó fontos, hogy nekünk keresztényeknek ezt nekünk hirdetni kell, hogy mi nem az ismeretlen Istent ismerjük, nem az ismeretlen Istenbe hiszünk, hanem abban, akit Jézus Krisztus mutatott be, mutatott meg magán keresztül és a mennyei atyán keresztül. Ez egy alapvető dolog, és ezért mindig szoktam mondani a gyerekeimnek is, hogy ne Istent mondjatok, Szent Háromság egy Istent mondjatok. Nagyon fontos, az Isten belső természetét soha nem tudta feltárni senki. Hát persze, mert szegény ember, legyen az Buddha, Konfucius, Laoce, Hindu guru, minden, sokat föltárt belőle, de mindig csak találgatjuk, amikor az ember elképzeli, hogy milyen lehet Isten. És ez egy nagyon szép dolgok jönnek ki. Mohamed is sok jó dolgot mondott, meg a többiek is. Keresték az emberek az Istent, keresik az emberek az Istent. De a kereszténységben valami egészen más történik. Nem az ember keresi az Istent, hanem az Isten keres minket, jön el mi értünk a megtestesülés megváltás által. Ég és föld, ezért mondjuk azt, hogy persze valljuk az imádságban az Úr Jézust, valljuk az Atyát, valljuk a Szent Lelket, vallás vagyunk, de nem vagyunk vallás, mert egész más vagyunk, mint a többi vallás, mert tudjuk, hogy ez az út igazság élet. Nem lehet erőszakosan mondani. Nagyon finoman lehet mondani, mert nem érsz célt. Ez a legnagyobb, ez, hogy hogy kell evangelizálni, ez a világ legnehezebb feladata. Nagyon nagy a érzékenység pro és kontra rá, nagyon el lehet tolni, gyerekeknél is nagyon el lehet tolni ezt a dolgot, de mindenkinek viszont csinálni kell, mert Jézus nem csak a 11+1-nek mondta, hanem hirdessétek az evangéliumot mindenkinek, mindenkinek mondta. Tehát mindenki, aki egy kicsit is hisz ő benne, annak ezt végezni kell, csinálni kell. Hát ez egy nagy szellemi harc, óriási nagy szellemi harc van. Látjuk ezt Európában, amely minden áron szekularizálódni akar, és dekrisztianizálódni akar, és bizony ezt nem szabad hagyni. Mert különben akkor tönkre fog menni, az országunk is tönkre fog menni.
András, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Jó volt, jól esett. Csak sajnos úgy vagyok, mint ahogy általában szoktam lenni, több kérdés maradt bennem, mint amennyi eredetileg elő volt készítve. Nagyon köszönöm tehát neked ezt a beszélgetést, és a Jóisten áldását kívánom a munkádra, meg életedre, és még te is szeretnél valamit mondani.
Igen, hát az, hogy én is köszönöm a hallgatóknak is, meg neked is. Ezek a beszélgetések mindig megerősítik az embert, nem csak azt erősíti esetleg meg, aki hallgatja, hanem aki mondja, aki beszél elünk ezekről a dolgokról. Én is köszönöm. Minden jót.
Elköszönünk a hallgatóktól. További szép napot kívánok. Jó egészséget, jó rádióhallgatást.